Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén Varga Judit igazságügyi miniszter kezét csókolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóinknak mondom, hogy a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Kezét csókolom, hol tart most a 7 éves keretköltségvetés meg az új generáció EU nevű helyreállítási eszköz kitárgyalása?
Szép napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Ez a két dosszié, ez egy is ugyanaz, mert csomagban tárgyalunk. Ha teáltal is akarok lenni, akkor ott, ahol a part szakad. Ezt a tegnapi európai ügyi miniszterek tanácskozása is bizonyította, hiszen szöges ellentétben állnak egyes tagállami álláspontok. Ugye vannak a fukarok, akik soha nem akarták odaadni a pénzt, vannak, akik meg nagyon várnak a pénzre, főleg a déli országok. Van egy európai parlamentünk, akinek van egy saját agendája, akinek egyébként nem elég a pénz, ő emelné még, és akkor vannak még a jogállamiság bajnokai, ami pedig többféle intézményben, különféle formációkban áll föl. Hogyha a technikai részére válaszolhatok, ugye itt egy több csomag, tehát a csomagnak több jogszabályi eleme van, ahol van egy nagyon fontos elem, hogy az úgynevezett saját forrás határozatot, ami egy egyhangúsággal elfogadandó miniszterek, tehát a miniszterelnökök által, országok által egyhangúsággal elfogadandó tanácsi határozat kell, hogy legyen, azt még be kell hozni a nemzeti parlamentekbe is, majd ratifikációra. Tehát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, és ennek még az első lépése sem történt meg. Mellette ott van maga az MFF rendelet, ami szintén egy hangúságot követel meg a tanács részéről, az Európai Parlament részéről pedig egy igen vagy nemet, tehát ott egy egyértelmű hozzájárulást kell a parlamenti oldalról. Tehát, hogyha ezt a két nagy pontot nézzük, és megnézzük a politikailag érzékeny kérdéseket, mint például a jogállamisági rendelettervezetet, akkor kezd fogyni az idő, és mindezt december végéig úgy kellene elfogadni tagállami ratifikációkkal együtt, hogy január 1-én életbe léphessen ez a híres mentőcsomag, amit említett, illetve elindulhasson az új 7 éves pénzügyi keretterv, és az gyakorlatilag egy éves lebontásban is ugyanúgy jogszabályok szintjén megjelenhessen, hogy mit költünk majd 21-ben és miből. És ahhoz milyen programok vannak, milyen operatív programok. Tehát ez egy borzasztó nagy tárgyalási csomag. Látjuk, hogy beindultak egyébként a két oldalú vagy három oldalú egyeztetések, ugye az Európai Parlament, a bizottság és a tanács között, a tanácsot a német elnökség vezeti, tehát vannak részekről különböző tárgyalási folyamatok, de a nagy politikai kép és az arról való alkó az még előttünk van.
Van egy vagy néhány olyan kérdés, amit hogyha megoldanak, akkor azzal a lendülettel a csomag mehet tovább, vagy még ilyenek sincsenek?
Ez a kérdés júliusban egyébként már eldőlt. Tehát a mi álláspontunk az, hogy 2020. júliusában az államos kormányfők megállapodtak arról, hogy mennyi pénz fog tartalmazni a mentőcsomag és a 7 éves kerettel, megállapodtak arról, hogy nem lehet politikai, ideológiai feltételekhez kötni, tehát megvan a legmagasabb szintű politikai iránymutatás. A kihívás most az, hogy ezt a különböző jogszabályok szintjén vissza kell tükrözni, és le kell ütni formálisan is ezt az alkot. És itt jön az, hogy azok, akik egyébként soha nem szeretették volna odaadni a pénzt, most például hivatkoznak álságosan a jogállamiság feltételrendszerére, amiről nem döntöttek az állam és kormányfők, és ezzel fenyegetőznek, hogy amíg ez nincs benne, amíg ezt nem látják a szöveg szintjén leírva, addig nem fogják elfogadni ezt a csomagot. Hát nagyon félre értelmezik a történelmi pillanatot azok, akik most a jogállamiságra hivatkozással nem akarják megszavazni ezt a mentőcsomagot, mert a pénzt nem akarták igazából soha odaadni. Itt most a nevezők nevén ugye a fukar négyekről van szó. Illetve ott az Európai Parlament is, ahol szintén vannak egyes frakciókból hangok, akik próbálják a jogállamiság mázával leönteni az ellenkezésüket. Jó lenne, hogyha mindenki félretenné ezeket a politikai játszmákat, és végre döntene a csomagról, mert tényleg nem szüksége van Európának erre a pénzre. Nagyon nagy tagállamok vannak, nagyon nagy bajban. Ugye Magyarország is az első perctől kezdve fenntartásokkal kezelte ezt, még a nyár elején, mikor jött ez az ötlet, hogy közösen vegyünk fel nagyon sok hitelt, és akkor abból próbáljunk a válságra választ adni. De ezeket a filozófiai aggályokat félretettük az európai szolidaritás jegyében, tudva, hogy nagyon nagy országok nagyon nagy bajban vannak, amelyek a nap végén, ha ők betegek, nyilván az ő betegségükből majd ránk is juthat valami. Tehát hozzájárultunk ehhez a nagy közös hitelfelvételhez, ugye a legmagasabb politikai szinten. Most már csak azt kellene, hogy mindenki tartsa be azt, amit vállalt a nyáron, és ne akarja most újra kinyitni ezt a vitát. Tehát mindenki, aki most többet vagy mást akar, mint amit az állam és kormányfők júliusban leírtak egy papírra, és politikai iránymutatásként rögzítettek, az veszélyezteti ezt a történelmi megállapodást.
De ez a parlamentben van, vagy a tanácsban van valaki, a bizottságban
mindenhol van?
Mindenhol van valaki, aki nem akarja?
Inkább csak a parlamentről és a tanácsról beszéljünk, mert a bizottság itt azért veszi ezt a tárgyalásokon, mert ő javasol egy jogszabályt, de a döntést azt ugye együttesen a tanács és a parlament hozza meg a főbb kérdésekben, ez az uniós jogalkotási logika. Itt a tanácsban vannak bizonyos tagállamok, akik a fukarok, jogállamiság barátai, akik ugye erre való hivatkozással nem elégedettek most a német elnökségnek a szövegével, és ott van az Európai Parlament, akinek nem csak a jogállamisági szöveg nem tetszik egyelőre, hanem a pénz összegek mértékesen, illetve az úgynevezett zászlós hajóprojekteknek a kifizetési mérete. Tehát itt mindenhol vannak mozgások, és éppen ezért lenne érdemes mindenkinek inkább arra koncentrálni, hogy mi történt a nyáron, hagyjuk végre, menjünk előre, és kezdjünk el élni a gazdasági lehetőségekkel.
Melyik tűnik egyszerűbbnek, a jogállamiság barátainak meggyőzése, vagy a tanácsot rávenni arra, hogy emeljen plafont, aminek nem nagyon sok esélye van, vagy a parlamentet, hogy ne kérjen annyi pénzt, ami nem fér bele a plafonba? Szóval milyen irányokba lehet elindulni?
Erre a kérdésre, ha nehéz válaszolok, hanem a német elnökséget kell megkérdezni erről szerintem, hiszen ez a történelmi feladat most az ő vállukon van. Bár ilyen szempontból szerencsésnek mondhatjuk a pillanatot, hiszen a német elnökség egy nagyon tapasztalt elnökség, már nem először tölti be ezt a pozíciót. Tehát ők látják, hogy mely pontokon hol kell erősíteni. Az biztos, hogy a parlamenti ratifikáció is egy nagyon fontos politikai kérdés, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Magyarország ülés is milyen mandátumot adott a magyar kormánynak, amelyet nyáron teljesített, hogyha ez nem így fog kinézni majd a megállapodás végén. Tehát mégis visszahoznak ideológiai, politikai nyomásgyakorlási eszközt az egész csomagba, akkor természetesen ez egy vörös vonal lesz a Magyarország gyűlés számára is.
Hogyha a Magyarország gyűlés nem ratifikálja, akkor az meg tudja állítani az egész európai csomagot, úgy, ahogy van? Bárki más elfogadja?
Meg tudja állítani, hiszen a saját forrás határozat, amelynek a nemzeti ratifikációja kötelező, az az előfeltétel annak, hogy egyáltalán ez a közös hitelfelvétel megtörténhessen, és az egész csomag életbe léphessen. De ott van a holland parlament is, aki pedig azzal fenyegetőzik, hogy ilyen pénzösszegeket egyáltalán miért fogadott el annó nyáron a miniszterelnök, a holland miniszterelnök. Tehát itt nagyon sok tényező és nagyon sok szereplős a játék, ezért lenne fontos mindenkinek a történelmi pillanat jelentőségére koncentrálni. Azt mondani, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, kezdjük el kiosztani a bajban lévőknek a pénzt, és nagyon sok technikai kérdést is meg kell azután oldani, hogyha ez hatályba lép, hiszen általában egy pénzügyi kerettervnek a kifizetései különböző programokon keresztül folynak. Hogyha ezeket a programokat nem tudják jogszabályban rögzíteni, ami szintén időigényes folyamat, akkor ugyanúgy a kifizetések se kerülhet ügyes volt. Tehát ezért nem ártana félretenni ezeket az ideológiai vitákat és előre menni. A magyar kormány egyébként mindenben partner, tehát volt egy megállapodás a nyáron, hogy egy pénzügyi védelmi mechanizmust kell beépíteni a költségvetésbe, egy pénzügyi kondicionalitást, ami azt jelenti, hogy a csalások, a visszaélések, az összeférhetetlenség, a korrupció ellen védje az uniós költségvetést, tehát konkrét jogsértések taxatív listájára milyen szankció jár, pénz, visszafizettetés, felfüggesztés. Erre nézve mi eljutottuk a szövegjavaslatunkat egyébként a tagállamoknak és a német elnökségnek is. Tehát mindenki látja, hogy ha csak végre szeretnék hajtani, amit azt az állam és kormányfők lefektettek, akkor itt az egyszerű lehetőség, és már holnap meg tudnánk egyezni. A probléma itt azzal van, hogy egyesek kinyitják ezt az ideológiai vitát, és erőltetnek bizonyos jogállamisági olyan feltételrendszert, amely egyáltalán nem egy ilyen rendelet körébe tartozik. A jogállamiság az az értékek második cikkeiben van felsorolva, arra van már egy létező rezsim Európában. A 7-es cikkelyes eljárás fő szabálya az, hogy csak konszenzussal lehet szankcionálni egy tagállamot. Hogyha ezt akarja valaki továbbfejleszteni, akkor beszélgessünk erről majd külön, hogy hogyan lehetne ezt a mechanizmust hatékonyabbá vagy éppen másabbá tenni, de nem lehet megkerülni egy minősített többséges rendelet szövegével, gyakorlatilag nem lehet a jogállamiságot, vagy a jogállamiság ellenében védeni. Tehát ez a két kérdés, ez nagyon fontos, hogy két vita zajlik gyakorlatilag. Az egyik az, hogy a pénzügyi érdekek védelmére van egy minősített többséges rendelettervezet, nekünk van számtalan praktikus javaslatunk, nem lehet ide keverni az európai értékekről szóló tagállami vitákat. Az a hetes cikkely és a második cikkely, és az egy konszenzusos, legmagasabb politikai szinten zajló beszélgetés lehet. Mi erre letettünk minden javaslatot, tehát nyár, július óta gyakorlatilag tárgyalásban vagyunk a német elnökséggel, nem lehet minket azzal vádolni, nincsenek alternatív javaslataink és konstruktivitásunk ebben a vitában.
Jött válasz ezekre a javaslatokra? Mondott valamit a német elnökség?
A német elnökségnek nagyon sok mindenkinek a érdekére kell tekintettel lennie. Szerintem nem titok, hogy ugye a német elnökség már két hete bevitt egy szövegtervezetet, egy szövegjavaslatot, és elkezdte az Európai Parlamenttel a tárgyalásait. Ezek folynak is, erről vannak kiszivárgott sajtóhírek, szokott nyilatkozni a német nagykövet is. És ez az, amit mondtam a legelején a beszélgetésnek, hogy ha azok az országok, a fukarok, nevezzük őket nevükön, most ki akarják nyitni ezt a jogállamisági vitát. Tehát azt jelenti, hogy nekik még a német elnökség szövege sem elég erős, akkor ezzel bizonyítják pontosan azt, hogy ők nem konstruktívak ebben a vitában, ők valójában nem szeretnék, hogy ez a tövéves nagy hitelfelvétel végbe menjen, és hivatkoznak arra, hogy nekik a jogállamisággal van problémájuk, hogy az nem elég erős a szövegben, de éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki felismerje, hogy mire megy ki a játék.
Az északiak a fukarok konkrétan? Ki?
Hát tudjuk, ugye a holland, svéd, dán, finn trió és osztrákok is még ugye be szoktak csatlakozni, tehát érdemes megnézni a nyilatkozatokat, hogy teljesen más a hozzáállás ez a közös hitelfelvételhez ezen országok részéről. És ha megnézzük a nyári tárgyalásokat, a holland parlamentnek sem elsősorban a jogállamiság volt a legfontosabb problémája, hanem a pénzfelvétel és a pénzügyi megállapodás része. Tehát nagyon sok havi szó esik a jogállamiságról, de keveset beszélünk a mentőcsomag valódi céljáról, hogy itt egy nagyon nagy pénzügyi eszközről van szó, egy nagyon nagy közös hitelfelvételről, egy közös eladósodásról, ahol mindenki szolidaritást mutatott, és ezt kellene most már beindítani.
Látszik-e, hogy melyik országnak fájna a legjobban, ha nem sikerülne határidőben dűlőre jutni a csomagról, a költségvetésről, meg a mentőeszközről?
Nem szeretnék országokat ilyen így jellemezni, hogy ki van a legnagyobb bajban. Szerintem a statisztikák, főleg a Covid okozta gazdasági válság kapcsán ismertek Európában. De mint az elején is mondtam, a konvergencia, meg a közösség kohéziója miatt mindannyian érintve lennénk abban, hogyha valamelyik ország elkezdene csőd felé haladni. Tehát itt nagyon fontos, noha nem is vagyunk eurózóna tagországok, akkor is kihat minden egyes tagország az, hogyha valakinek nem jól van a szekér.
De azok az országok, amelyeknek szemmel láthatóan nem megy jól a szekér, mert nagy károkat szenvedtek a Covid-ben, azok ilyenkor besekítenek valamilyen módon az eszköz meg a költségvetés elfogadásába, vagy nem segítenek be?
Hát ők is ugye aktív részesei a tárgyalásoknak. Fontos a kommunikáció, hogy mindenki érezze, hogy megy a tárgyalás dinamikája. Természetesen nagyon fontos, hogy azok az országok, akik elsősorban szükségük van a pénz, akkor ők is aktív szerepet vállaljanak a tárgyalásokon.
Van egyébként valamilyen alternatív javaslat a fukarok részéről, hogyha nem közös hitelfelvétel, akkor miből lehet újraindítani?
Én még ilyen javaslatot nem láttam, tehát egyelőre ők csak ugye azt mondják, hogy ha nem lesz egy erős jogállamisági mechanizmus, akkor nem. Ez az álságos része az egésznek, hiszen nem erről állapodtak meg az államos kormányfők, hanem azt mondták, hogy egy pénzügyi fegyelmet megkövetelő általános kondicionálás bevezetéséről legyen szó. Egy ilyen szövegnek nekünk van, ezt el is jutottuk neki, tehát hogyha valóban ez lenne az érdek, hogy az uniós pénzügyi érdekeket védjük, akkor arra megvan egy megfelelő eszköz, amelyet ki lehet közösen dolgozni, és meg lehet volna állapodni. Úgyhogy én egyelőre nem láttam a részükről ilyen konstruktív hozzáállást. Tegnap is volt egy tanácsülés, szerintem ennek a vitának ez a része nyilvános is volt. Itt azért hagyj pontosítsak, ugye sokan összekeverik a délelőtti naperendet a délutánival. Ugye délelőttén azzal kezdtem, hogyha a jogállamisági jelentésekről beszélünk, mint az Európai Bizottság nemrégiben hozott nyilvánosságra, akkor beszéljünk az európai közvélemény nyilvánossága előtt, és legyen az a vita nyilvános. És sajnos a lengyeleknek nem támogatta senki ezt a javaslatot, ez elég furcsa, hogy a transzparencia meg az átláthatóság, mint a jogállamiság egyik alapeleme, itt nem fontos, és egyszerűen nem támogatták azt a javaslatot, hogy kapcsoljuk be a kamerákat, és láthassa mindenki ezt a délelőtti vitát. Ha esetleg erről kérdez később, akkor szívesen beszélek még a megdöbbenésemről.
Mert ezt hogy képzeli el? Tehát nagyon nehéz volt az Európai Parlamentben bármilyen digitális rendszert megszervezni, ezt más európai parlamenti képviselőtől ezt jól tudjuk. Zoomon? Teams-en? Televízión? Hogy lehetne megoldani?
De ez már ez egy bevett szokás, tehát vannak, a vitának van zárt és nyilvános műfaja. És azt mindig a tagállamok meg az elnöklő elnökség dönti el, amikor a napirendet összeállítja, hogy melyik lesz nyilvános, melyik lesz zárt. Tehát erre megvan a kamerarendszer és megvan a webstream megoldás. Tehát ha valaki a concilium.europa.eu weboldalra felmegy, akkor ezek már adott technikai dolgok. Tehát itt nem ki kell találni, hogy hogyan lehet ez nyilvános, hanem döntést kell arról hozni, hogy melyik pontról beszélünk nyilvánosan és melyik ponton nem. És ugye csak egy gyors válasz még a korábbi kérdésére, hogy délután volt szó, hogy hogyan, arról, hogy hogyan állnak a költségvetési tárgyalások. És ez egy helyzetértékelés, egy state of play napirendi pont volt, hiszen 3:30 körül, és ilyenkor az elnökség rendre beszámol arról, hogy hogyan állunk. És aki akar, az esetleg hozzászól, de nem egy ilyen vitának volt előkészítve ez a pont, és ez nyilvánosan ment, tehát kamerák be voltak kapcsolva. És itt jött a skandináv országok, tehát a svéd felszólalás, az annyit mondott, hogy neki nagyon kell a jogállamisági kondicionalitás. És akkor ugye nyilván elindult egy vita, mert mindenki elmondta, ha már ő is hozzászólt, akkor már más is hozzászólt. És így jöttem én is be ebbe a vitába, ahol elmondtam azt a magyar álláspontot, amit nagyjából most az előbb ismertettem, hogy meg lehetne állapodni, hogyha csak a pénzügyi fegyelemről lenne szó. De a délelőtti része volt az igazi csalódás számomra, hogy vajon mitől félnek a tagállamok, vajon miért nem akarják, hogy az oly sokat hangoztatott jogállamisági jelentés, amiről minden politikus már 2 hete nyilatkozik meg, ugye látjuk, hogy a Jourová is miket mond, hogy ez mennyire fontos az Európai Unió számára, az értékeknek a tiszteletben tartása, és mindenkit vizsgálni, akkor miért nem lehet az erről szóló vitáról nyilvánosság előtt beszélgetni egymásnak a tagállamokkal.
Kapott tehát valami magyarázatot erre?
Nem, síri csönd volt. Tehát ez is nekem nagyon nagy megdöbbenés volt. Ugye reggel egy videóban, Facebook videóban is elmondtam, hogy én ezt most javasolni fogom, és nagyon remélem, hogy fontos az átláthatóság a tagállamoknak akkor, amikor például a média pluralizmusról, meg a sajtószabadságról beszélgetünk, mint jogállamisági kritériumok ott a tanácsteremben. Ráadásul az összes dokumentum, minden országról készült egy jelentés, azok nyilvánosan elérhetőek. Mi lehet a probléma?
De nincs olyan ülés, amiről ne szivárognak ki. Erről is nyilván ki fog szivárogni minden.
Persze.
Tehát akik
persze,
ott részt vesznek és érdekük, hogy kiszivárogtassák, azok el fogják mondani, hogy mit hallottak ott.
Ráadásul az még rosszabb, mert mi azért szeretnénk ragaszkodni a nyilvánossághoz ilyen szempontból, amikor mindenkinek van egy politikai elítélő mondata általában az országról, akkor én szeretnék ragaszkodni, akkor nézzük meg, hogy mi hangzott el pontosan, és legyen egyértelmű, hogy ki mit mondott, miért mondta, hogyan mondta, mert sokkal rosszabb utána ilyen tudósításokból, meg kiszivárgott jegyzőkönyvekből tájékozódni, és utána érvelni, de hát ez nem biztos, hogy így volt, vagy így volt. De ez nem kapott támogatást, elnézést a közbékelésnek.
De a zárt részhez egyébként nem is lehet hozzáférni? Tehát nincs róla jegyzőkönyv? Nem is fog kiderülni, hogy ott ki mit mondott?
Hát akkor itt van egy történet, azt hagyd meséljem el. Ugye mindenki emlékszik arra, hogy volt Magyarországról már 7-es meghallgatás tavaly szeptemberben. És az egy zárt ülés volt, és amikor a zárt üléstől készítettek egy összefoglalót a tanácsi titkárságon, vagy főtitkárságon, akkor ezt egy professzor kikérte, egy állampolgár, egy EU-s állampolgár, akinek anélkül, hogy egyébként megkérdezte volna az érintett tagállamot, hogy hozzájárul-e az adatok, vagy az összesített jegyzőkönyvnek a kiadásához, egy zárt ülésnek a jegyzőkönyvnek a kiadásához, az érintett tagállam, vagy esetleg van-e megjegyzése, hiszen ezt a jegyzőkönyvet mi nem tudtuk észrevételezni, és láttuk, hogy mi van abban leírva. Ezt a Twitter üzenetből tudtuk meg, mikor a professzor megszerezte, akkor kitette a Twitterre, hogy lám-lám, ez volt a magyar meghallgatásnak a jegyzőkönyve. Tehette ezt úgy meg a tanácsi főtitkárság, hogy ez egy zárt ülésnek volt a jegyzőkönyve. És amikor én a nagykövetünk érvelt korábban a nyilvánosság mellett, akkor pontosan erre is utaltunk a nagyköveti egyeztetéseken, hogy talán szerencsésebb akkor az egészet egyben webstreamen közvetíteni, ne kelljen később ilyen bonyodalmakon átmenni.
Most arra számít, hogy lesz egy kis idő, és akkor meg fogjuk tudni, hogy az zárt ülésen mi zajlott, és előről kezdődik az a vita, amit egy nyílt ülésen el lehetett volna intézni?
Nem, gondolom, hogy ez most akkor újra elindul ez a vita, ugye lehet, hogy majd valakik, akik ott voltak, majd éppen beszámolnak erről. Szerintem nem kell ezzel foglalkozni, az elvi kérdés számomra, és az elvi a megdöbbenés is, hogy nem is lehetne ez kérdés, hogy a jogállamisági jelentésekről Európában, az európai értékek jegyében nyilvánosan vitatkozunk. Nyilván itt lehetett, én arra gondolok, az lehetett az aggály, hogy mi felkészültünk, és mi láttuk a kettős mércét a jelentésekben. És lehet, hogy tartottak a magyar felszólalástól, ahol nyíltan rámutattam arra, hogy vajon miért van az, hogy a gerendát feledik egyes országok torkában, még a szálkát meglátják a magyar szemben is, hogyha most így ezt parafrazálom, ezt a magyar mondást. És talán nem akarták, hogy ez mind nyilvánosságra kerüljön. De miért fogunk gondoskodni?
Az van egy meglehetősen részletes eszközrendszere a jogállamiság betartatására. A bíróságtól kezdve a hetes cikkelyes eljáráson át nagyon sok minden. A jogállamisági jelentések rendszere, ami most először terjed ki minden tagállamra, ez hogy illeszkedik ebbe a rendszerbe? Mire való?
Igen, érdemes leszálkázni. A kérdés is mutatja, hogy most kezd egy kaotikus helyzet felépülni. Mi is mindig azon a jogi állásponton voltunk, hogy ha uniós jog sérül, akkor ott a kötelezettségszegési eljárás, ott az Európai Unió Bírósága, hogyha egy intézménynek baja van egy tagállammal, vagy egy tagállamnak egy másik tagállammal, akkor az uniós szerződés rögzíti, hogy az Európai Unió Bírósága az illetékes fórum, ahol ezeket a jogvitákat el lehet rendezni. Tehát arra megvan a kötelezettségszegési eljárás. Van egy ítélet, az ítéletet végre kell hajtani. Magyarország minden ítéletet eddig végrehajtott, legyen az bármennyire is elmarasztaló, vagy éppen részjegyben elmarasztaló, mindig megtaláltuk azt a kölcsönös megoldást, és hangot egy hosszú tárgyalás folyamán, ahol végül a bizottsággal kiegyeztünk. Tehát ez egy működő eljárásrend. Másik a hetes cikke ezt is említette, hogyha az európai értékek sérülnek, ugye az kettes cikkeiben a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlő elbánás, a diszkriminációmentesség. Ha ezek az alapvető értékek sérülnek, vagy a veszély fennáll, hogy sérülni fognak, akkor arra van egy külön leszabályozott rezsim, a hetes cikkelyes eljárás. Ennek is megvannak a fokozatai, ki indíthatja, hogyan zajlik a tárgyalás, mi van a végén, hogy szavazunk. Ugye a végén ott van egy tanács, konszenzussal dönt, tehát egyhangúsággal fognak arról dönteni, hogy már pedig neked felfüggesztjük mondjuk a tagságodat. Mert annyira mélyen érinti az ország uniós tagságát, egzisztenciáját is sorolhatnám, hogy ez nem hiába annyira magas garanciákkal körülhatárolt eljárásrend. Most ezek után ugye politikai indítatásból, emlékezünk csak vissza a választásokra, a 19-es uniós kampányra, mindenki hirdetett valamiféle jogállamisági mechanizmust, mint hogyha csak azzal lehetett volna beszállni a versenybe, hogyha a jogállamiság bajnokaként van, aki nyilatkozott volna, és akkor jöttek ezek a különböző ötletek. És az Európai Bizottság, amit most csinál, hogy letesz egy jogállamisági jelentést, megmondom, erre jött a harmadik kérdés, hogy ez most éppen micsoda, erősen aggályosnak tartjuk magát a jelenséget is. Ezt meg is kérdeztem tegnap, hogy vajon az legális, amit mi most csinálunk, hiszen úgy hoztunk be egy bizottsági jelentést a tanácsba, a miniszterek tanácsába, hogy arra nézve nem volt konszenzusos döntés, hiszen tavaly novemberben Lengyelország és Magyarország ezt a megoldást nem támogatta. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy 2014-ben volt egy nagyon érzékeny kompromisszum az országok között, hogy egymás jogállamisági helyzetét lehet vizsgálni, de csak úgy, hogy mi egyenrangú felek a tanácsban, tagállamok beszélgetünk, kormányközi alapon, nem vonunk be intézményeket, NGO-kat, bizottsági, folyosói, nem tudom, szakértői véleményeket, hanem egymás között egyenlő alapon, diszkriminációmentesen, az ismeretszerzés és a tapasztalatcsere céljával beszélgetünk arról, hogy kinél milyen alkotmányos megoldások vannak. Hiszen többször mondom el ezt jogászként, hogy a jogállamiságnak nincs egy pontos, körülhatárolható definíciója, annak elemei vannak, és minden egyes elem, hogy vajon az alkotmánybíróság eleme a független, úgy független ügyészség, hogy intézményének független, és nem az igazságügyi miniszternek van alárendelve, ugye, mint ahogy nagyon sok országban, például Belgiumban alá van rendelve, Magyarországon nem ez a helyzet. Tehát nem lehet egy ilyen egy séma szerint azt mondani, hogy te jó vagy, te nem vagy jó. Ezért fontos, hogy egy kölcsönös, kormányközi alapú dialógus legyen. És ezt 14-ben nagyon szépen lefektették egy tanácsi konklúzióban. És ez zajlott is. És a finn elnökség, aki szintén a jogállamiság bajnoka, hogy elkezdte nagyon ezt az agendát erőltetni, hogy vonjuk már be az intézményt, a bizottságot, majd ők gyártanak egy papírt, majd ott leírják, hogy ki jó, ki rossz, és majd utána a tanácsban a tagállamok már erről a papírról beszélgessenek. Tehát ami tegnap történt, az egy olyan állapot, ami jogilag aggályos, hiszen ezt nem fogadtuk el egyhangulag. A finnek nem voltak ebben sikeresek, mert nem tudtak konszenzusra jutni arról, hogy hogyan fejlesztjük tovább ezt a tanácsi jogállamisági dialógust, de megy a gőzhenger előre, ugye nem volt problémája a Reindersnek meg a Jóvának azzal, hogy konszenzus hiányában is ők előre menjenek ezen a jelentéssel. Kérdés, hogy majd ezt akarják használni.
Köti ez a jelentés az készítő bizottságon kívül bárki mást bármire?
Természetesen jogilag senkit semmire nem köt. Egyrészt már a születése is kicsit aggályos jogilag. De ismerjük az uniós eljárásokat. A probléma az, hogy a kereszthivatkozásoknak az ördögi rendszere az nagyon nagyot tud ártani, vagy nagyon sok fel lehet használni rossz hiszeműen is. Miről van szó? Hogyha leírnak valamit egy ilyen jelentésbe, hát senki nem fog arra emlékezni, hogy ez kettős mérce alapján íródott, hogy itt téves információk épültek be a jelentésbe, hanem évekkel később, vagy hónapokkal később, azt mondja, hát itt áll az, hogy nálatok ez és ez a probléma. És utána, amikor majd újra felmerül a téma, ahol bármelyik későbbi jogi aktus során szempont lesz az, hogy kinél mi a helyzet ezen és ezen intézményeknél, akkor ők már úgy fognak erre hivatkozni, hiszen az időmúlás, a papíron leírt adatoknak a valósága, az majd be fog épülni egy másik jelentésbe. Mert ha megvizsgáljuk a bizottság jelentését is, ugye ezt ki is tettem a Facebookomra is, hogy gyakorlatilag civil szervezeteknek a véleményére alapoznak főként, nem a kormányok, magyar kormánynak az észrevételeire, és a civil szervezeteknek is, hogyha alaposan megvizsgáljuk a jelentéseit, ezek felbukkannak később európai bizottsági dokumentumokban, meg európai szervezeteknek a dokumentumaiban. Tehát, hogyha azt is megkapargatjuk, akkor azt látjuk, hogy a végén ugyanaz a jelentés van, ami már egyszer megjelenik a civil szervezet jelentéseként, meg egyébként megjelenik egy szervezet által behivatkozott jelentésként is, de a szervezet az gyakorlatilag legitimálja azt a korábbi információt. És ez egy ugyanolyan dokumentum lesz, készül egy jogállamisági jelentés, meg senki nem fog, nincs energia arra, hogy utána nézzünk folyamatosan, de hogy miből is épült fel. Le van írva, hogy nálad ez is ez a probléma, nem független a bíróságod, nem független semmi, nincs jogállamiság, és akkor ezek tényként fognak később hatni. Tehát ez a legördögibb ebben a rendszerben, ezért fontos, hogy minden egyes pontját folyamatosan tudjuk ellenérvekkel cáfolni, és erre kell egy nagyon fontos, hogy legyen felülete is, hogy az emberekhez eljusson az információ. Mert később ezt már csak elő tudják venni, és azt mondják, hogy ha majd vizsgáljuk a magyar jogállamiságot, akár mondjuk egy ilyen kondicionitásnál, amire ugye most nagyon sokan pályáznak, akkor egy bizottsági tisztviselő leveszi, de hát itt le van írva, hogy nálatok minden problémás, ezért és ezért akkor nem kaptok pénzt. Hát ez nem jogállamisági eljárás. Ezek nem jogi eszközök, ezek nem rendeletek, nem kötelező erejű határozatok, mégis úgy tudnak hatni később a jogalkalmazás során, hogy lehet jogi relevanciájuk, mi ezzel nem küzdünk.
De hogyan támadhat egy kormány egy jogi relevanciával hatással ezek szerint nem bíró jelentést? Milyen eszközei vannak azon kívül, hogy arról beszél, hogy szerinte az megalapozatlan, elfogult, félretájékoztatáson alapul?
Nincs másnak a nyilvánosság, tehát, mivel ez nem egy határozat, ami azt mondja, hogy holnap ezt is ezt kell csinálni, és nem lehet vele az Európai Unió bíróság elé menni. A diplomácia minden eszközével fellépünk, tehát rengeteget levelezünk a bizottsággal, a készítése során is mi folyamatosan jeleztük, hogy ezt problémásnak tartjuk, ezt kérjük javítatni. Nem tud az ember a jog klasszikus eszközeivel fellépni, hiszen nem egy klasszikus jogszabályról vagy határozatról van szó, hanem egy ítélet. Mert ugye az ember kap egy bizottsági határozatot, akkor azt, hogyha úgy érzi, hogy jogsértő, akkor elmegy az Európai Unió bíróságához, és elkezdi perelni a határozatot. Például a Sargentini jelentés is egy érdekes dolog, hiszen ez egy parlamenti határozat volt. Magyarország azt megtámadta az Unió bírósága előtt, hiszen megalapozott jogi véleményünk szerint az ellentétes a eljárásrenddel, illetve az uniós szerződésekkel a szabadasszámítási mód. Az egy konkrét határozat, amit konkrétan meg lehetett támadni. Tehát ott volt egy ilyen eszköz. Egy ilyen ördöngős jogállamisági jelentésnél nagyon nehéz ez ellen ilyen határozott eszközökkel fellépni, ezért fontos a nyilvánosság segítségül hívása, ezért is kezdeményeztem tegnap, hogy legyen nyilvános a vita, hogy lássa országvilág a kettős mércének a megnyilvánulásait, lássa azt, hogy még nálunk kritizálják például az antikorrupció stratégiának a részleteit, azokat az országokat nem kritizálják, ahol egyébként nincs is ilyen stratégia. Tehát akkor nincs egy egyenlő standard, ami alapján összehasonlítják a különböző országokat. A Facebookon rengeteg információ található erről, egy ilyen kis kártészerűen csokorba szedtük, hogy milyen példák vannak a kettős mércére. Jól tudjuk, hogy egy szlovák állampolgárt rendőrök brutálisan bántalmaztak 2 éve Belgiumban. Folyamatos a rendőrségi vizsgálat, mégis 2 éve még mindig nincsen eredménye. És ezt a jelenséget elmulasztják a belga jelentésben megemlíteni, mint jogállamisági probléma. Pedig én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos hiányosság, és mégis nálunk meg a KK-n is csomót keresnek. De magyar... Ezek csak ilyen kis gyöngyszemek.
De magyar kormány a hazai állampolgárokat akadály nélkül képes elérni. Nyilván nem őket kell meggyőzni arról, hogy egy következő jogállamisági jelentésben mi legyen. Kiket kell erről meggyőzni? Látják azokat az embereket, akiket, akiknek a véleményét befolyásolhatják?
Itt már egy másik területre tévedünk, a nyugat-európai sajtó és a baloldali liberális média túlsúly, ami Európában ugye uralkodik. Közelmúltban Donát képviselőasszonynak a beismerő vallomása erre sok szempontból rávilágít. Ő maga vallja azt be, hogy még diktatúrázott egész Nyugat-Európa, ők maguk is tisztában voltak azzal, hogy például a Covid idejében, a veszélyhelyzet alatt a magyar kormány intézkedései nem különböztek semmiben más kormányok intézkedéseitől. Mégis, ugye egy sajtóhírek, állinformációk alapján, az Európai Bizottság felelőtlen politikai nyilatkozatai alapján kialakult egy ilyen kép Magyarországról, meg a magyar kormányról, mintha bezártuk volna a parlamentet, ami boldogan működött tovább, és aktívabb volt itt valaha, maga a Momentumos képviselőasszony is ugye ezt elmondja, meg ugyanolyan gazdasági idő, életet, egészséget védő intézkedéseket hoztunk, mint bárki más, vagy akár a kijárási korlátozás, de mégis, mivel ez elterjedt ez az álhír, és főleg sajtó terjesztette, meg baloldali politikusok nyilatkozatai, senki nem tette meg azt a fact-checket, bocsánat, a tények ellenőrzését, hogy elolvasta volna a törvényszövegét, hiába küldtük el több nyelven bizottsághoz is, kritikusainknak, hogy de hát olvassátok már, ami van benne, köze nincs a diktatúrához. De mégis bement, beépült a köztudatba. Tehát a kérdésre visszatérve, hogyha az európai közvéleményt kell meggyőzni, nincs más, mint legalább ilyen erővel elmondani, hogy ez mind nem igaz. Most a felületek kérdése nehéz, mert nem biztos, hogy én minden héten meg tudok jelenni a Politikóban, míg mondjuk Lili Bájer minden nap leírhat egy-egy Magyarországot nagyon erősen alaptalanul kritizáló cikket. Én meg küzdök azért, hogy a véleménycikkeim legalább két havonta meg tudjanak jelenni a Politikóban.
De az Európai Bizottság sem végzi el a tények ellenőrzését, nekik elérhető a magyar jogalkotás minden mozzanata nyilvánvalóan. És azt mondta, hogy ők is felelőtlenül nyilatkoztak ebben az ügyben. Mi a baj?
Mert a bizottság vezetői politikusok, és ott van a Vera Jourová, aki a liberális nagy európai pártnak a küldöttje, ugye a Renew Europe, akihez tartozik például a magyar európai parlamenti ellenzék is, Donát képviselőasszony is. Ők informálisan 3 naponta egyeztettek, nem véletlen, hogy az a jelentés az ilyen eredménnyel született meg is. Azt már látják örök is a hírekből, hogy amit a Vera Jourová megengedett magának, hogy Magyarországot egy beteg demokráciának minősítette, hogy azt mondta, hogy a magyar emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy meg tudják ítélni az állapotot, és hogy szabadon dönthessenek. Ezek olyan mély sértések egy országról szemben, amit nem engedhetnek magának egy Európai Uniós biztos, hiszen annak ugye per definíció nem alapból színvaknak kell lennie, semlegesnek, hiszen ő azért kapta ezt a megbízatást, hogy az egész Európai Unió érdekében járjon el. És nyílt politikai nyilatkozatokat tett a Vera Jourová asszony, és látjuk a képviselőasszony a Donát Anna bevallása alapján is, hogy gyakorlatilag tőle kapta az információkat. Tehát az Európai Bizottságnak megvolt a magyar kormány álláspontja is, de valahogy mégis ezt írta le. És amit a Jourová megengedett magának, az olyan vörös vonal átlépése, ami indokolta azt a nagyon határozott kormányzati választépést, hogy mivel innentől kezdve nem fogunk beszélni.
A bizottság elnöke szóvivője útján azt közölte, hogy a biztos asszonyban a bizalma töretlen ezzel. El van intézve az ügy, adok-kapok, vagy megy valahogyan tovább?
Még nincs lezárva ez az ügy. Ma a miniszterelnök úr is nyilatkozott a múlt héten ezzel kapcsolatban, hogy a von der Leyen szintjén kell erről beszélgetni. Várjuk meg, hogy mi lesz ennek a vége, de ebben az adott helyzetben nem lehetett más lépni, mint hogy egy nagyon határozott választ adni diplomáciai nyelven.
A hetes cikkely szerinti eljárás az hol tart most?
Kezdem úgy hívni a hetes cikkelyes eljárás, mint a Európa beteg eljárása már lassan, hogy már mint a beteg embere, hogy elkezd, mindenki belefáradt. Tehát már kicsit van egy ilyen hetes cikkelyes fáradtság, ezt szoktam használni, ezt a kifejezést, hiszen már mindent leírtunk, mindent elmondtunk, voltak meghallgatások, a meghallgatásoknál is a legutolsó alkalommal alig kérdeztek, a tagállamok alig feletett fel kérdést. Nem hiába mondtam miniszterelnök úr a nyár folyamán, hogy most már akkor szavazzunk, zárjuk ezt le, nézzetek a szemekbe, és mondjátok el, amit gondoltok a magyar jogállamiságról. És Merkel kancellár asszony ígérete, hogy ő ugye nem fogja tudni maga lezárni, de mindent elkövet annak érdekében, hogy ez lezáruljon. Ebben mi bízunk. Még a napirenden van az általános ügyek tanácsán, majd valamikor a német elnökség folyamán ez a hetes cikkelyes eljárás. De az nagyon sokat mondó, hogy amikor én ezt felvetettem a a tagállamoknak, akkor nincs az a osztatlan lelkesedés, hogy akkor zárjuk le, és persze szavazzunk, hiszen most már megérett az ügy a döntésre. Gyakorlatilag két nap alatt ezt el lehetne dönteni, át kellene olvasni ezt a sok-sok száz oldalt, amit a magyar kormány információként közzétett a tagállamok számára, és dönteni kellene. De innen is látszik, hogy nem érdekük a jogállamiság bajnokai országoknak, akik érdekes módon összekapcsolódnak a fukarokkal is, hogy ezt a kérdést mi rendezzük, hiszen addig is fontosan lehet rólunk beszélni. Ott vagyunk fent a boncasztalon, mindig lehet egy kicsit műtögetni, mindig lehet elmondani, hogy aggódnak, hogy valami baj van velünk, és akkor addig sem beszélünk az ő saját belpolitikai problémáikról. Tehát ez egy nehéz eljárásügyi kérdés. Mi mindig ott leszünk, mi mindig védeni fogjuk a magyar álláspontot, én ezzel tudok élni, egyre okosabbak leszünk Európai Uniós jogból, most már minden tagállamban mindent tudunk, csak nem hiányzik. Mert ez ugyanaz, mint a jogállamisági jelentés, hogy elkezd árkokat ásni az országok közé.
Német elnökségnek van lehetősége lezárni?
A német elnökség, mivel... Igen, az ügyrend az nagyon sokat jelent, egy jó eljárás jogász ugye a bíróságon is képes pert nyerni, tehát hogyha ha ott megvan az akarat, akkor fel lehet úgy tenni a kérdést, és fel lehet úgy tenni napirendre a hetes szikes eljárást, hogy meghallgatás és szavazás, vagy szavazás. Helyzetértékelés és szavazás. Tehát ez egy döntés. Nyilván, hogyha ezt a tagállamoknak egy többsége nem támogatja, akkor nem kerül napirendre. De az elnökség tudja úgy irányítani a folyamatokat, hogy könnyebb legyen elérni az akaratát, mint hogyha csak egy egyszerű tagállam lenne, aki szeretné az eljárást.
De van információjuk arról, hogy az elnökség akarja így alakítani a jogrendet, még amíg tart az elnöksége?
Mivel most a költségvetési tárgyalások nagyon nagy lángokban égnek, ezért szerintem az elsődleges fókusz most ez, és annak a dinamikája is befolyásolhatja azt, hogy ők hogyan gondolkodnak a hetesszikés eljárás.
A menekültügyi rendszer változása az milyen irányt fog venni?
Más téma, úgyhogy akkor váltsunk. Igen, most 15 óta a magyar kormány álláspontja egyértelmű, mi nemet mondunk a kötelező telepítésre, a kötelező kvótára. A hangszín, a tónus változott, én azt látom, tehát egyre többet beszélünk most már végre arról, hogy a külső dimenzióját kell a menekült kérdésének a migrációnak kezelni, a segítséget helybe vinni, és a szolidaritásnak a különböző színeit is elkezdeni elismerni, de még nem történt meg az áttörés, hiszen az áttörés akkor lenne, ha az Európai Unió határain kívül kellene lefolytatni azt a ügyeljárást, ami meg tudja mondani később, hogy valaki jogosult-e belépni Európába, vagy sem. Mert ez meg tudna akadályozni azt, hogy nagyon sok nehéz helyzetben lévő ember rájön azokra a hajókra, hogy rászálljon azokra a tengeri eszközökre, amelyek aztán életveszélybe is sodorják őket, illetve egy hatalmas nyomás alá helyezik a tengeri országokat, vagy az Európai Unió határait védő országokat. Tehát nagyon fontos, hogy úgynevezett hotspotok, vagy disembarkation platform, ez a kikötői platformoknak a filozófiája sokkal markásabban jelenjen meg. De az a tónusváltásnak a pozitív jele, hogy már egyre többet beszélünk arra, hogy hogyan veszünk részt abban, közösen Európában, hogy hazavigyük azokat az embereket a származási országokba, akik nem jogosultak Európában menedékjogra, vagy nem nyernek bebocsátást Európába. És ez ugye a harmadik országokkal való együttműködésen is múlik, tehát a hangsúly áttolódott, jó irány, de két fontos megjegyzés, a kvóta akkor is kvóta, hogyha hátsó ajtón keresztül akar bejönni, vagy két hónappal, vagy egy évvel később alakul át kvótára bármiféle vállalás, tehát azért kell nagyon odafigyelni, hogy most mit javasolnak ebben a jogszabályban, hiszen a kvóta az mindig is egy vörös vonal lesz, nem csak Magyarország, hanem Ausztria és elég sok más ország számára is. De ez egy fontos üzenet, hogy már vannak alternatív javaslatok, és fontos, hogy a szolidaritást ismerjük el úgy is, hogy valaki kerítést épít, rengeteg pénzt tesz bele, az is ellentételezésre kerüljön uniós forrásokból, és fókuszáljunk arra, hogy hogyan tudunk hatékonyan együttműködni harmadik országokkal, hogy az emberek ne induljanak el, hogy fogadják vissza egyébként azokat, akik nem tudtak bebocsátást nyerni Európába, és hogyan tudjuk mindenféle, akár a nemzetközi segélyezési politika, vagy fejlesztési politikai együttműködés kapcsán a helyben maradást ösztönözni. Magyarország relatív nem Európai Uniós gazdagabb országokhoz képest nem annyira gazdag ország, mégis arányaiban hatalmas összegeket költ arra, hogy segítse ezt a helyben maradást, hogy az üldözött keresztények kapcsán is fellépünk számos konfliktuszónában, ami mind-mind azt erősíti, hogy az emberek helyben tudjanak maradni, a Hungary Helps program, vagy akár a nemzetközi katonai fellépésekben való aktív magyar részvétel is ezt a szolidaritást mutatja magyar részről. Tehát kvóta továbbra is nem, és próbáljuk meg megoldani a problémát helyben, és nem hozunk fel Európában.
Most ebből a szempontból nyugodtabb az állapot, mert koronavírus járvány van, meg jön a tél, ahol nem annyira lehet a hajókat elindítani. Mikorra kell olyan állapotba hozni a megállapodást, hogyha újraindul egy hullám, akkor az működőképes megállapodással találja magát szembe?
Már 15 óta nem sikerült egy ilyen megállapodást tető alá hozni. Ugye lecserélték a csomagot, és jött egy új, tehát nincsenek határidők. Az élet a határidő, ahogyan is fogalmaz, hogy nem ártana egy következő nagy hullám előtt már egy nagyon jól átgondolt és hatékony az uniós külső határokat védő és a helyben maradást elősegítő és a hazatéréseket elősegítő uniós politikával rendelkezni. De itt is nagyon sok a különbség. Ez egy fontos szempont, hogy Magyarország soha nem kritizálta azokat az országokat, amelyek máshogy tekintenek a bevándorlásra. Sokan a munkaerőpiaci problémáikat oldják meg ezzel. Mi csak annyit kérünk, hogy itt a nemzeti szuverenitás maximálisan érvényesüljön, és ne kelljen nekünk kötelező jellegű olyan mechanizmusokban részt venni, amelyek szöges ellentétben állnak a mi bevándorlás politikai felfogásunkkal. Mi nem szeretnénk bevándorló kontinenst, bevándorló országot, ezért más a filozófiai hozzáállás és a kérdés, ez szerintem már a probléma a migrációs csomagról való tárgyalásokon.
De azt már sikerült elfogadtatni, hogy a szolidaritásnak különböző formái is lehetnek? Vagy még ez is vita alatt van?
A beszélgetés elindult, és megnyíltak már bizonyos fülek ebben az irányban is, és azt se felejtsük el, hogy még 2015-ben senki sem akart arról hallani, hogy védjük a külső határokat, Schengent védjük, hanem mindenki egy nyitott határokon át áramló bevándorlást próbált erőltetni, kivéve a magyar kormányt, aki elsőként mondott erre nemet. Most már ez az európai fősodor gondolkodásban is megjelenik, hogy nagyon fontos a határok védelme és az illegális bevándorlás megállítása. Lassan azért haladunk előre. Én bizakodó vagyok, hogy a szolidaritási felfogásban is nem csak a kvótákért való jelentkezést tekintik szolidaritásnak, hanem a bármiféle más közös erőfeszítésben való részvétel, legyen az kerítési építés, legyen az például a hazatéréseknek való részvétel.
Megint egy újabb téma, a globális tech cégek megadóztatására, kordába szorítására van-e valamilyen terve, akár az Európai Uniónak, akár valamely tagállamnak?
Ez is egy nagyon régi beszélgetés, már volt terve az Európai Uniónak, volt egy általános 3%-os javaslata is, ez kb. 2 éve megfeneklett a tanácsban, akkor jutottak arra a meggyőződésre, hogy az OECD belkein belül elindul egy beszélgetés, ahol megpróbálják globális szinten harmonizálni azt, hogy hogyan kell adópolitikai szempontból felépni a tech óriásokkal szemben. Ezek a tárgyalások aztán évvégére eredményre is fognak vezetni, és akkor azt tud bejönni újra Európába. Tehát van egy ilyen nagy nemzetközi tér, ahol megy a gondolkodás, és közben vannak országok, most lehet, hogy nem lesz pontos a felsorolás, hogy a Franciaország is, meg amelyik V4-es ország is, vagy a Szlovákia, vagy Csehország is már foglalkozott azon, hogy önként bevezette ezt a digitális adót. Arra megkapták a különböző amerikai válaszlépéseket, ugye maga Trump szólt a franciáknak, hogy akkor ő meg majd védővámokat fog bevezetni. Tehát nem egyszerű egy ilyen globálisan összekapcsolt világban egyénileg fellépni, de a gondolkodás ott van, a javaslatok ott vannak az asztalon, és előbb-utóbb nem lehet azt a kérdést megkerülni, hogyha valaki egy ország gazdaságában virtuálisan részt vesz, akkor ne vegyen részt annak közterhelyi viselésében is, hiszen ez egy alapelv. És ennek meg lehet találni a technikáit, de fontos, hogy erre szülessen egy nemzetközi szintű megállapodás, hogy ahhoz képest tudja egyes országok, tudják ahhoz képest pozícionálni a saját gazdasági helyzetüknek megfelelően az álláspontjukat.
De adótechnikai eszközök vannak a bizottság, meg az unió, meg az egyes országok kezében, vagy olyan megkötések is lehetnek, hogy legyen mindenkinek helyi képviselete ott, ahol élő ember van, ahol egyébként szolgáltat? Mert egy csomó tech cégnél ilyen nincsen.
Igen, a Digitális Szabadságbizottság pont egy fehér könyvet állított össze, ahol bizonyítottuk azt, hogy ez a jelenség, ez nagyon sok aspektusból ragadható meg. Ha adópolitikai szempontból gondolkodunk, akkor igen, ott is majd kell legyen valami, akihez kötjük az adott országban a gazdasági tevékenységet, de vannak például fogyasztóvédelmi, versenyjogi aspektusok is. Vannak adatvédelmi problémák is, vannak véleménynyilvánítás, szabadsági problémák is az online térben. Mind-mind más típusú jogi gondolkodást igényel. Például Németországban van már büntetőjogi relevanciája ezen online cégek tevékenységének, és ott meg tudták alapozni a joghatóságot azzal, hogy bizonyos számú, 2 millió regisztrált felhasználó felett kötelezhetik azt az adott tech óriást vagy online szolgáltatót, hogy amikor agresszív vagy tehát bűncselekmény megvalósító tartalmat észlelnek a honlapján, akkor neki kötelezettsége feljelentést tenni. Tehát tudtak valahogy joghatóságot teremteni, tudták valahogy földrajzilag odakötni ahhoz az országhoz azt az adott online térben lebegő tech óriást. Ez még egy büntetőjogi példa. Sokan gondolkodnak, tehát nem csak a Magyar Igazságügyi Minisztérium jött rá arra, hogy erről érdemes beszélni, mert nem tudjuk definiálni a problémát, és sokszor a másik oldalon, aki esetleg elköveti azt az adott tartalommal a bűncselekményt, vagy bármit, lehet, hogy ez egy algoritmus. Tehát lehet, hogy nem is egy ember van a másik oldalon. Tehát nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni a 21. században, de én magán személyként mindig azt szoktam mondani, hogy józan ész, és néha kapcsoljuk ki a telefont, és beszélgessünk az emberekkel, meg a szomszédokkal, és ne próbáljunk csak egy ilyen buborékban létezni, ami az online világot jelenti.
Hogyan kívánja a kormány végrehajtani a CEU-val kapcsolatos európai bírósági ítéletet? Eltörlés, vagy teljesen új szabályozás lesz?
A magyar kormány minden Európai Uniós Bírósági ítéletet eddig végrehajtott, ezt is tudomásul veszük, végrehajtjuk. Ha sommáson kell fogalmazni, az azt jelenti, hogy azokat a kérdéses passzusokat nem alkalmazzuk a felsőoktatási törvényből, amelyet szóvá tettek az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága. De jogászként azt kell mondjam, nem a sajtóhírek alapján fogjuk megítélni, hogy miről szól az a határozat. Ez egy 50 oldalas ítélet, tehát mi jogászok vagyunk, ezt szeretjük elolvasni, és az alapján rájön arra, hogy mi is ebben a kötelezés, mi is maga a mondani való egy 50 oldal ítéletében. A legfontosabb, hogy egy kritikát, azért az Unió Bíróságának voltak már jobb minőségű ítéletei is. Hiszen itt a WTO és a GATS egyezménnyel kapcsolatban mondott ki olyan, vagy határozott olyan kérdésekben, amelyektől korábban saját maga zárkózott el. És azt mondta, hogy ezen a területen nem alapítom meg a joghatóságomat, hogy ezekben a kérdésekben én véleményt nyilvánítsak. Mégis most a CEU kapcsán valahogy erre sor került. Tehát ez is egy fontos kérdés, amit érdemes nekünk is tovább gondolni. Nagyon fontos az is, hogy a felsőoktatási törvénynek meg kell nézni a passzusait, hogy hogyan lehet megfeleltetni az ítéletnek, és mi megnézzük azokat a főleg Európai Unióban rendelkezés álló egyéb példákat, akik hasonló helyzetet, vagy amelyek hasonló helyzetet egyébként szabályoznak, tehát engedélyhez, vagy külön eljáráshoz kötik azt, hogyha egy nem uniós tagországból származó felsőoktatási intézmény szeretne az unió területén felsőoktatási tevékenységet folytatni. Van egy nagyon jó bajor modell például, ezt is vizsgáljuk. Tehát egyelőre a vizsgálati szakaszban vagyunk. Ilyenkor, ha van egy ítélet az Európai Unió Bíróságától, ez egy nagyon hosszú idő az, amíg a végén megvan az a pecsét a magyar jogszabály, a magyar intézkedésen, hogy akkor minden rendben van, és elintézetnek tekinthető a dolog. Tehát ez egy hosszú tárgyalási folyamat, lesznek kérdéseink, lesz nagyon sok párbeszéd a bizottsággal. Nekünk az az elsődleges célunk, hogy ne lehessen előnyre szert tennie egy Európán kívülről származó egyetemnek, vagy a felsőoktatási intézménynek a Magyarországon alapított felsőoktatási intézményekhez képest. És a másik nagyon fontos, hogy a diákoknak garanciát kell tudnia adni az országnak arra, hogy tudják, hogy amikor beiratkoznak valahova, a végén meg fogják kapni ezt a diplomát, és ehhez mindenféle állami garanciát nekünk nyújtani kell, hiszen ez az államnak a felelőssége.
El tudja képzelni az eredeti állapot helyreállítását, visszajön a CEU, vagy az csak a belső jogokban elképzelhető Európai Bírósági ítéletnek nem szokott ilyen hatása lenni?
Ez korai ilyenekről beszélni, hiszen a CEU egy saját döntést hozott, amivel bizonyos tevékenységeit ő kihelyezte egy másik országba, ugye itt is hagyott még tevékenységet, és ráadásul a Közép-Európai Egyetem az továbbra is működik Magyarországon. Tehát ez nem feltétlenül a magyar kormányon múlik, hogy mit csinál a CEU.
Igazságügyi miniszternek van dolga a kúria elnöke személyét írt bírálatokkal? Nincs elég tárgyalótermi gyakorlata, pedig ez korábban nagyon fontos szempont volt, amikor a kúria elnökét jelölték.
Szerintem ez egy nonsens, hiszen az alkotmány, ha valaki ismeri az alkotmánybíróság tevékenységét, főleg mióta a 11-es igazságszolgáltatási reform óta és alkotmányreform óta bejött a valódi alkotmányjogi panasz, ráadásul német mintára és korábbi alkotmánybírósági javaslat és gyakorlat alapján, ezért egy mai alkotmánybíró gyakorlatilag ügyei nagy százalékában legfelsőbb bírósági, tehát kúriai ítéleteket vizsgál felül, amelyben ott van az egész pertörténet. Ráadásul a magyar jogásztársadalom legkiválóbb elméi kerülnek az alkotmánybíróságra. Tehát sok uniós országban abszolút átjárható a legfelsőbb bíróságok és alkotmánybíróságok közötti pozíciók, és ha megnézzük a luxemburgi uniós bíróságot, az ott dolgozó bíráknak nagy részének, vagy egy jelentős részének egyáltalán nem volt soha tárgyalótermi tapasztalata. Tehát én ezt álságosnak tartom, ezt a vitát. Igazságügyi miniszterként viszont én Horváth Boldizsár szavait szoktam idézni, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatban a mindenkor igazságügyi miniszternek az a dolga, hogy a tanulma legyen. Tehát én részt vettem a kuria elnökre jelölt személynek a meghallgatásán, hiszen tanácskozási joggal én részt vehetek az OVT ülésein, és én meggyőződtem arról, hogy ez a jelölt az egyik legkiválóbb, legalkalmasabb, hiszen tudásáról, tapasztalatáról ott tanúbizonyságot tett, de nyilván a döntés az országgyűlés kezében van.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Varga Judit igazságügyi miniszter volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik.